Szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretnék felolvasni nektek az evangéliumokból egy bibliai igét, és szeretnék elmondani egy történetet is nektek, hogy engem a Jóisten hogyan tanított ebben a dologban, amit most fel fogok nektek olvasni. Máté evangélium a 7. fejezetében ezt mondja az ige: ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Nem tudom, hogy hallottatok-e már arról a kifejezésről, hogy mit jelent az, amikor valaki ítélkezik valaki felett. Tudjátok, hogy mit jelent ez? Amikor valaki mond egy ítéletet a másikról. Hallottátok már ezt a kifejezést? Nem baj, ha nem. Az a jó. Ha nem. Van olyan, amikor valaki az osztálytársának megmondja azt, hogy hú, ezt nem így kellett volna csinálnod, hanem úgy kellett volna csinálni. Fordított esetben milyen az, amikor valaki egy rossz helyzetben van az iskolába, és oda jönnek hozzátok az osztálytársaitok, és megdorgálnak, oda mennek, és ezt nem jól csináltad, ezt nem így kellett volna. Ilyen volt már az életetekben? Ó, hát kivételesek vagytok, és különlegesek. Hát ez rólam nem mondható el, mert sajnos előfordul az életemben, de küzdök ellene, hogy ne ítéljem meg a másik embert azért, amilyen. Hanem legyek befogadója és legyek segítője, mert azt mondja, hogy amilyen mértékkel mérünk a másik felé, amennyire szeretjük az osztálytársunkat, a tanárnéniket, az időseket, olyannal kapunk mi is a szeretetükből. Ez viszont jó dolog, ugye? Amikor kapunk valamit, megnyomottat, megrázottat, sokat, az jó érzés, ugye? Bármiben. Na képzeljétek el, hogy Szolnokon voltunk, ott építettünk egy házat, ott volt a nagy család, és a ház eladása előtt összejöttünk, és nekem Szolnokról Bajára kellett mennem, hogy Isten tiszteletet tartsak, de a család többi részének ott kellett maradni a Szolnokon. És ezért a sógoromnak volt egy Skoda autója, egy kicsit meg volt tuningolva, nem tudom, fiúk, szeretitek-e a gyors autókat? Hát én nagyon szeretem. Akkor rokonlelkek vagyunk. És hát azt mondták, hogy az én autóm 7 személyes, akkor menjen azzal a nagy család, én meg ezzel a gyors autóval menjek le Bajára. És lementem, és hú, nagyon élveztem, amikor odaléptem a gázra, és akkor megugrik az autó. És visszafele, mikor jöttem, Szolnok fele, akkor képzeljétek el, hogy hát csodálatos napom volt, nagyon szép volt az egész szombatnap, nagyon jó volt a közösség a gyülekezettel, és ahogy megyek, énekelek Isten dicsőítő énekeket, jön elém, utolértem egy autót, akkor odalépek a gáznak, pillanatok alatt kikerülöm, és úgy éreztem, hogy a menny összeér a földdel. Nagyon boldog voltam. És elérkeztem Szolnok határába. És Szolnok határánál az út rámegy a gát tetejére. És a gát tetején kint van egy 60 km/h sebességkorlátozás és záróvonal. Nem lehet kerülni. És képzeljétek el, hogy egy Suzuki-s néni elém jött egy pici autóval, biztos lát, tele volt matricával, meg ilyen plüss figurákkal az egész autó, és 50-nel ment a 60-as táblánál szépen, finoman előttem a kanyargós úton, ami eltartott vagy 2-3 kilométeren keresztül. Én meg jövök nagy lendülettel az autóval, mögé, beállok, és nézem 50 kilométer. Hát mondom, csak gyorsít majd, de nem gyorsított. Szépen lassan 50-nel ment a 60-as táblánál. Na hát ott volt bennem. Na mit csinál ilyenkor egy keresztény ember? Esetleg finoman villant egyet, hogy hát lehetne egy kicsit gyorsabban is menni, vagy esetleg kielőzi a záróvonalon ott, ahol nem lehet. Hát mit csinál? Na hát én is ott voltam. És ott volt bennem ez az őrlődés, hogy jaj, hát mit csináljak most? És úgy kínomba fölfakadt bennem egy imádság, hogy Uram, bűn az, hogy én ilyen vagyok? Bűn az, hogy én ilyen temperamentumos vagyok, és hogy szeretem a sebességet? És képzeljétek el, a Jóisten megszólalt belülről. Egy hang azt mondta nekem, az nem baj, hogy te ilyen vagy, de az már igen, hogyha megítéled a másikat azért, amilyen ő. Hú, ahogy ezt meghallottam ott belül, egyből szétszaladtak a lovak az autóból. Már is beálltam, hogy szépen nyugodtan mögé, és végig mentem én is 50-nel, amíg vége nem lett az útnak. Ennek a kacskaringós útnak. Mit mond az ige? Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Sokan vagyunk ezen a földön, és az egyik ember ilyen, az egyik gyorsabb, a másik lassabb. De mindannyian a Jóisten teremtményei vagyunk, legyünk gazdagok vagy szegények, kicsik vagy nagyok, teljesen mindegy. A Jóisten szemében egy szinten vagyunk. Mindannyiunkat nagyon szeret. És a Jóistennek fáj az, hogyha mi bántjuk a másikat azért, mert ő olyan. Ez az ige azt mondja, hogy ne ítéljük meg a másik embert, hanem hagyjuk a Jóistenre, hogy majd ő megítéli őt. Mi viszont magunkat meg tudjuk változtatni. És ez a történetet jegyezzétek meg, hogy a Jóisten azt mondta, hogy ő nagyon szeret bennünket így, ahogy vagyunk. Temperamentumosan vagy lassabban. De ne bántsuk a másik embert azért, hogyha ő nem olyan, mint mi. Jó? Megjegyeztétek ezt az igét? Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Helyetekre mertek, és ne felejtsétek el a gyors autót se, jó? Amit mondtam, és azt, hogy tartsuk tiszteletbe azokat az embereket is, akik lehet, hogy lassabban mennek, mint mi. Jó? Na, áldott szombatot nektek továbbra is. És a felnőttekhez fordulva, folytatva tovább, sokat gondolkoztam azon, hogy milyen igével is jöjjek hozzátok, és mi az az ige, vagy az a gondolat, amely építő lehet abban az időben, amiben vagyunk. És nem tudom, hogy ti hogy látjátok ezt a világot, ezt a megváltozott világot, amiben élünk. Hogy látjátok azt a sok nyomort, ami körbevesz bennünket. Az utóbbi időben mondhatom azt, hogy három igazán komoly barátomat vesztettem el Covid-ban. 40 év körüliek voltak. Most a Solti gyülekezetünknek a presbitere van kórházba lélegeztetőgépen. Ő is az 50-es éveiben van. És nagyon sok olyan dolog van, ami azt gondolom, hogy kérdéseket vethet fel a mi életünkre nézve. Honnan van a sok nyomorúság, honnan van a szenvedés, honnan van az, ami történik velünk, és mi a célja Istennek ezzel a sok-sok nyomorral, ami körbevesz bennünket. Vajon ágálhatunk-e ezek ellen, a dolgok ellen, vagy pedig meg kell tanulnunk valamit ezekből az élethelyzetekből, amik körbevesznek bennünket. A szombatiskola részben érintette Jób könyvét, és én szeretnék néhány tanulságot kiemelni Jób első és második fejezetéből, és utána az evangéliumokból, a 6. fejezetből, a hegyi beszéd történetéből egy részt, amelyet a Jóisten az utóbbi időben elém hozott, és amely nagyon nagy evangélium volt a számomra, és úgy érzem, hogy nagyon sokat lendített a lelki életemen. Jób könyvét keressük meg, és ott az első fejezet első versétől ezt olvassuk az igében. Volt Úz földjén egy ember, akinek Jób volt a neve. Ez az ember fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő volt. Született pedig neki 7 fia és 3 lánya, és volt az ő marhája 7000 jú, 3000 teve és 500 igabarom és 500 szamár, cselédje is igen sok volt, és az a férfiú nagyobb volt Keletnek minden fiainál. És eljártak pedig az ő fiai egymáshoz, és vendégséget szereztek otthon, ki a maga napján. Elküldtek és meghívták az ő 3 húgukat is, hogy együtt egyenek és igyanak velük. Mikor pedig a vendégség napjai sorra lejártak, elküldött értük Jób, és megszentelte őket, és jó reggel felserkent, és áldozott égő áldozattal mindnyájuk száma szerint. mert ezt mondja a Jób, hát ha vétkeztek az én fiaim, és gonosz gondoltak az Isten ellen az ő szívükben. Így cselekedett Jób minden nap. Hát tényleg, ahogy az első fejezet első versével, ahogy kezdődik az ige, hogy ez az ember fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő volt. Milyen különleges dolog egy ilyen megfogalmazás, egy ilyen minőségjelző egy ember életén, vagy egy ember élete mellett. És azt, ahogy látjuk majd, hogy ezeket a kijelentéseket Isten mondja maga. Milyen különleges lenne, ha mi életünkről is Isten ilyen dolgokat tudna elmondani. És én azt gondolom, hogy az eddigi időben, akik itt jelen vagyunk, azért néhány évet leéltünk már ezen a földön, és azt tapasztaltuk, hogy voltak ugyan nehézségek a mi életünkben, voltak megpróbáló élethelyzetek, de nem ilyen gyorsan vált, nem ilyen sűrűn, nem így egymást érve a megpróbáltatások, mint ami a mostani időben. És azt gondolom, hogy egy szombati csodálatos együttléten, ahogy mondtam is ebben a gyerektörténetben, az ember azt gondolja, hogy kereszténynek lenni a legtökéletesebb és a legcsodálatosabb dolog, nem? Isten útján járni, amikor az embernek a szíve tele van a családi közösségnek minden áldásával, az, hogy tudja, hogy nincs egyedül, hogy a gyermekei ott ülnek az Isten tiszteleten, az, hogy akár éneket mondanak, vagy szavalnak, vagy szolgálnak. Milyen felemelő dolog ez, amikor Isten népe között az ember így él. És én azt gondolom, hogy az életünk eddig mondhatnánk, ilyen volt, nem? Gyarapodnak a gyülekezetek. De valahogy azt tapasztaljuk, hogy ez az idő valahogy más most, mint ami eddig volt. Vajon hogyan lehet félni, hogyan lehet tisztelni, és hogyan lehet követni Istent ezekben a megváltozott élethelyzetekben, ebben az új élethelyzetben? Lássuk Jóbot. Én azt gondolom, hogy ez a legkülönlegesebb történet a Bibliában, épp azért, mert egy olyan világba enged betekintést, amelyet nagyon máshol nem olvasunk. Ennyire nyíltan és ennyire egyenesen, hogy Isten feltárja a láthatatlan világnak a különleges dolgait, ez ebben a könyvben megvan. Azt látjuk, hogy ez az ember minden jóval rendelkezett, amivel rendelkezhetett valaki. 7 fia volt, 3 lánya, 10 gyermeke. Azt mondja, hogy a Kelet fiainál gazdagabb nem volt. Úgy hozzávetőlegesen, úgy foglalkoztatott ez, hogy körülbelül a vagyona mit jelenthetett. És ezeket az állatokat most ilyen konyhai számítással megpróbáltam összevetni. Milliárdos volt ez az ember. Milliárdok rúgott a vagyona, amivel rendelkezett. Leírja azt, hogy ehhez a felfoghatatlan, gondoljátok el, csak a birkákból 7000. Szóval egyszerűen akkora hatalmas volt a gazdagsága, gazdasága, és az a rengeteg cseléd, az a rengeteg szolga, aki ezt az egész monumentális farmot működtette, felfoghatatlan. Nagyon nagy. És ahogy az ige is mondja, hogy Kelet fiainál nem volt nagyobb Jobbnál. És amellett, hogy megvolt a gazdagsága, megvolt a családja, volt neki egy különleges jellemzője, hogy amikor a gyermekei a születésnapjukat megünnepelték, közösségben voltak, ez is egy különleges dolog, milyen felemelő, nem egy szülőnek, amikor a gyermekei együtt vannak. Nincs széthúzás, nincs az, hogy az egyik erre, a másik arra, és csak fújnak egymásra, vagy viszály, vagy cívódás van, hanem együtt vannak a gyermekei. És mindegyik a maga születésnapján együtt vannak, békében vannak. És milyen az, amikor megszentelte őket Jób, hogy imádkozott értük, mert fontos volt az ő számára, hogy ezek a gyermekek, ha netalántán vétkeztek volna, akkor Isten előtt bocsánatot nyerjenek ezek a gyermekek. Hogy ne bomoljon meg ez a kapcsolat Isten és ember között, a családja és Isten között. Példamutató élet, nem? És én azt gondolom, hogy nagyon sokan szeretnénk valami ilyen életet, valami ilyen családi életet élni. És azt látjuk, hogy a 6. verstől van valami különleges dolog, ami történik. Lett pedig egy napon, hogy eljöttek az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt, és eljött Sátán is közöttük, és mondta az Úr a Sátánnak, honnét jössz? És felelt a sátán az úrnak, és mondta, körülkerültem, és át meg átjártam a földet. És mondta az úr a sátánnak, észrevetted az én szolgámat Jóbot, bizony nincs hozzá hasonló a földön, fedhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Felelt pedig az úrnak a sátán, és mondta, avagy ok nélkül félje Jób az Istent. Nem te vetted-e körül őt magát, házát és mindenét, amije van, keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott a földön. De bocsássad csak rá te kezedet, verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem átkoz-e meg szemtől szembe téged. Az úr pedig mondta a sátánnak, ímé mindazt, amije van, kezedbe adom. Csak ő magára ne nyújtsd ki kezedet. És kiment a sátán az úr előtt, és lett pedig egy napon, hogy az ő fiai, lányai esznek és bort isznak az ő elsőszülött bátyjuk házában, és követjük Jóbhoz, és mondta, az ökrök szántanak, a szamarak pedig mellettük legelésznek, de a szabeusok rajtuk ütének, elhajtották azokat, a szolgákat pedig fegyverrel ölték meg, csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked. Még szólt ez, mikor jött egy másik, és mondta, Istennek tüze esett le az égből, és megégette a juhokat és a szolgákat, és megemésztette őket. Csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked. És még ez is szólt, mikor jött egy másik, és mondta, a káldeusok három csapatot alkottak, és ráütöttek a tevékre, és elhajtották azokat. A szolgákat pedig fegyverrel ölték meg. Csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked. Még ez is szól, mikor jött egy másik, és mondta, a te fiaid és lányaid esznek és bort isznak az ő elsőszülött bátyjuk házában. És ímé nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház négy szegletét, és rászakadt az a gyermekekre, és meghaltak. Csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked. Akkor felkelt Jób, megszaggatta köntösét, megberetválta a fejét, és a földre esett, és leborult. És mondta, mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve. Mindezekben nem vétkezett Jób, és Isten ellen semmi illetlent nem cselekedett. Hát, különleges ez a dolog, amit itt látunk. Van egy ember, aki Isten szava szerint igaz, istenfélő és bűngyűlölő, akiben bűn nem találtatott. És eljön sátán, eljön a vádoló, eljön az, akiről az ige azt mondja, ama régi kígyó, aki nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság, aki emberölő volt kezdettől fogva. Eljön az, aki tulajdonképpen a föld fölötti uralmat megszerezte Ádámtól. Az, aki eljön erre, az összejövetelre Isten elé, és bevádolja azt az embert, akkor Isten azt mondja, hogy igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Tudjátok, az egészben az a döbbenet, hogy az ember erről nem tud semmit. A feje fölött történik valami. Jób éli az életét, működteti a gazdaságát, a lelke, a szíve, a gondolatai a családja körül van. Az, hogy az Isten félelem ott van az ő szívében, éli az igaz életét. Az az egész vagyon, az az egész gazdagság nem egyik pillanatról a másikra állt elő. Ez a hatalmas vagyon Isten áldásának a folyamatos jelenléte volt az ő életében. Jób hozzászokott ahhoz a gazdagsághoz, a jóléthez és az Istennel való közösséghez, az Isten áldásához. Ez alatt a hosszú idő alatt. Mondhatnánk és gondolhatnánk azt, hogy az ember hány és hány év óta jár Isten tiszteletre, hány és hány év óta része az ige, az imádság az ő életének. És lehetséges az, hogy az ember élete egy úgymond hozzászokás ezekhez a jó dolgokhoz, nem? Hozzászokik az ember a szombati liturgiákhoz, hozzászokik olyan sok mindenhez az ember. De mi van akkor, amikor a mi életünket is kikéri az ellenség? Mi van akkor, amikor a fókusz, a célkereszt mi életünkön áll meg, a mi családunkon áll meg? Emlékszem, amikor 20, 8-9 éves lehettem. Az édesanyám 50 éves volt, amikor rákot kapott. Több mint a 3/4 gyomrát ki kellett venni, és az életében kapott még másfél évet. És ott álltunk hugommal a traumában, amikor azt gondoltuk, hogy mi azt úgy gondoltuk, hogy ez a mi családunkkal soha nem eshet meg. Amikor belép a halál, belép a betegség, belép egy kilátástalanság a mi családunkban, mit teszünk vele? Amikor a semmiből bepottyan valami. És nézzük meg, hogy Jobbnak az életében nem csak egy dolog történt. Nem az, hogy megbetegedett halálos betegséggel az egyik gyereke, hanem értitek ezt, amit történik vele. Sátán kikéri, felnagyítja az egész életét, és azt mondja, hogy ez az ember, meglásd, azért fél téged, mert minden áldásod rajta van. Megáldottad őt, vele voltál az egész életében, őrizted őt, mint ahogy az ige mondja, hogy az Úr markaiba metszett bennünket, és a mi védelmünk, a mi kőfalunk előtte van szüntelen. Jobb ezt élte meg, és hozzászokhat az ember ehhez az élethez. És amikor Sátán kiemeli, és az a vád hangzik el, hogy tulajdonképpen Jobb azért fél téged, mert mindene megvan. Vedd csak el, amilyen van. Vedd el mindenét. És lássuk meg, mi történik. A vádoló, mint egy bírósági tárgyaláson, azt mondja, hogy az az emberre nem igaz, amit le van írva. Amit te mondtál róla, hogy igaz, istenfélő és bűngyűlölő, ez csak azért van, mert békéje van, és gazdag. És vele vagy, és őrzöd. És elkezdődik a tárgyalás. Istennek be kell bizonyítani azt, hogy ez az ember szívéből igaz. És hogy történhet meg ez? Vajon Isten szíve szerint sanyargatja meg az embert? Ahogy mondja is Jézus, hogy nem-e 12 órája van-e a nappalnak. Ebben a világban a sötétség és a világosság váltakoznak. Isten a világosság, Sátán a sötétség. Ebben a nagy küzdelemben, amelyben vagyunk, a sötétség és a világosság összecsapásában, az önzetlenség és az önzés világában nem tudjuk magunkat kimenteni ebből a harcból, bármennyire is szeretnénk. Jobb megkapja azokat a dolgokat, amelyekre én azt gondolom, hogy egyikünk sem szeretne közelébe sem menni. Elveszíti a vagyonát, egyik a csapás a másik után. Még az egyik hírszerző be se fejezi a mondandóját, mert jön a következő. Aztán ő se jön a következő, és a következő, és a következő, és a végén koronaként mind a 10 gyermeke meghal. És ott van Jobb, aki megszaggatja a ruháit, megborotválja a fejét, és azt mondja, hogy beül a hamuba, és azt mondja, hogy por vagyok, porrá leszek. Ott van, hogy azt mondja, hogy mezítelen jöttem, mezítelen megyek el, és Úré a dicsőség. Azt mondja, hogy mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve. És mindezekben nem vétkezett Jobb, és Isten ellen semmi illetlent nem cselekedett. Gondoljunk bele abba, hogy Jobbnak mi volt az Istene. Hogy hívták az ő Istenét? A Jobb Istene nem az a hatalmas gazdagság volt, amivel rendelkezett. Nem az a milliárdos vagyon volt az ő Istene. Mert ha azt elveszítette volna, akkor összeomlott volna. Megtört volna ez az ember. Hányan vagyunk, amikor ragaszkodunk dolgokhoz? Hányan vagyunk, akik ragaszkodunk elméletekhez, elképzelésekhez? És ragaszkodunk úgy, mint nem tudom, láttátok a sivatagi sót, ezt a filmet, amikor a beduin hogyan szerzett vizet, hogyan találta meg a majom segítségével a vizet? Emlékeztek rá? A sót betette az oduba. Az a majom megfogta, betette a kezét, de már nem bírta kihúzni. Nem így vagyunk mi. Nem így vagyunk sokszor az életünkben. Hogy választunk valami jó dolgot, valamit megfogunk, egy jó öltözet, egy jó ruha, egy jó ház, egy jó eszköz, egy jó autó, mint ahogy mondtam, haladjunk. És ezen keresztül lehet, ha nem vagyunk szabadok, akkor az ellenség fogva tart bennünket. Egy jó dologért fel tudjuk áldozni a legjobbat, az Istennel való közösséget. Jobb nem ilyen volt. Jobb élete szabad volt. Jobb tudatában volt annak, hogy a vagyona, a gazdagsága, az áldása, a családja, mindene egyedül Istennek volt köszönhető. Emlékszem azt, amikor édesanyám a halálos ágyán az utolsó 5 hetében, amikor együtt voltunk a kórházba, azt mondta nekem, hogy azt tudnotok kell, hogy előtte hosszú ideig ő azt mondta, hogy ő nem tudná elviselni azt, hogy az ő édesanyja halljon, hogy meghaljon. Nem tudná elviselni azt a fájdalmat, ő nagyon szoros volt a kapcsolatuk. És ott a halálos ágyán azt mondta, hogy most már el tudom képzelni, és el tudom hordozni ezt. Vagy amikor az infúziós állványal odament az ablakhoz, és kinézett, és azt mondta, milyen csodálatos lenne most kint lenni. De tudom, hogy nekem itt jobb. És akkor az infúziós állványal mentünk vissza az ágyhoz. Milyen az, amikor az ember valóban szabad, amikor a körülményei nem változtatják meg a gondolkodás módját. Lehet akármilyen megpróbáltatás. Az ember sziklán áll. Jobb nem vétkezett semmit ebben a dologban. Az ő istene az élő Isten volt. És bármit elvettek tőle, az Istenben való kapaszkodása megvolt. Istenét nem veszítette el. És az első komoly tanulság, én azt gondolom, hogy az életünkre nézve ez. Nem tudom, hogy emlékeztek Ellen White-nak arra a látomására. Az első közötti látomás volt az, amikor Isten népe a mennyország fele indult el, fölfele. Az út egyre magasabbra és magasabbra vezetett. És ezek az emberek, a mi hitünknek az elődjei, de akár mi is, mert mi is beletartozunk ebbe a csoportba, akik egyre inkább indulunk följebb és följebb a mennyek országa felé. És odajöttek ezek az emberek, kocsikkal, lovakkal, megpakolva ezek a kocsik, és elindultak ezen az ösvényen fölfele. És ez az ösvény egyre nehezebb, és egyre keskenyebb volt, és egyre inkább hátra kellett hagyni az életből olyan dolgokat, amelyek fontosak voltak akkor, amikor elindultak erre az útra. Milyen az, amikor az embernek le kell vetkőzni az életéből jellemhibákat? Milyen az, amikor el kell engedjünk az életünkben dolgokat, amik fontosak voltak a számunkra? Amikor fölépítettünk egy házat Szolnokon, 140 négyzetméteres, magunk építettük, kétszintes, gyönyörű, új épület. És ott kellett hagynunk, és elmentünk albérletbe, egy olyan helyre, ahol úgy laktunk, hogy minden nap 2-től 4-ig jöttek a gyerekek zongoraórára, és ott gyakoroltak a nappaliban nálunk, mi meg ott éltünk, albérletbe. És amikor keresi a lányom a szombati cipőjét, és valamelyik véletlenül magához vette, és elment vele. Amikor összetörtük az autónkat, és 250 kilométerre voltunk az otthonunktól, és közlekedni nem tudtunk, és a bevásárlás volt 45-50 kilométerre attól a településtől. Milyen az, amikor az embernek el kell engednie dolgokat az életbe, vagy amikor a padló alól jönnek fel az egerek, és ellepnek bennünket. Szóval hihetetlen dolgok, de hogy az embernek meg kell tanulnia elengedni dolgokat. Vagy ebbe a házba, amiben befogadtunk embereket, és lelakták a házunkat, és amikor hazamegyünk, csak azt látjuk, hogy esik szét ez, az, amaz. Milyen az, amikor az embernek szabaddá kell válni? Hol vannak ezek a dolgok a jobbi megpróbáltatástól? Hol vannak ezek ahhoz, amikor egy 4 gyermekes család elveszíti a családfőt? Hol van ez az, amikor azt mondjuk, hogy nincs tovább? Hol van ez attól, amikor a lélegeztető gép maszkja rákerül az arcomra? Hol vannak ezek a dolgok ahhoz képest, amilyen ígéreteink vannak? Mindent elvehetnek tőlünk, de Isten megmarad nekünk, szüntelen. Jobb megtanulta ezt a kapaszkodást. de a jó próbái nem értek véget. Jó próbái ott voltak, ami a második fejezetben folytatódott tovább. Azt mondja, amikor, és ezt már nem akarom felolvasni, de látjuk, amikor újra megtörtént ez a találkozás Isten és Sátán között. És Isten rámutatott Jóbra, hogy láttad-e az én szolgámat Jóbot, hogy még áll az ő fetetetlenségében. Azt mondja, bőrt bőrér, mindent odaad az ember az ő egészségéért. Vedd el az ő egészségét. Vedd el azt, és meglátod, hogy meg fog tagadni téged szemtől szembe. Folytatódik tovább a vád. Istennek folyamatosan igazolnia kell azt, hogy Jób szíve mélyéből igaz. És ez a próba, amibe belekerül. Tudjátok, különleges dolog az, hogy Istennek meg kell, hogy engedje a vádolónak ezeket, de határt szab. Ahogy az első megpróbáltatásban azt mondta, hogy minden, amilyen van, a tied. De az életét tartsd meg, hagyd meg, ahhoz nem nyúlhatsz. Milyen az, vagy hogy önmagát hagyd, és milyen az, amikor itt a második megpróbáltatásban azt mondta, hogy az egészségét elveheted, de az életét meg kell, hogy kíméld. Nem mehetsz tovább. Amikor Isten szabja a határokat, amikor nem enged tovább menni, nem enged feljebb kísérteni annál, mint amit el tudunk viselni, és a kimenekedő utat is megadja. És milyen az, amikor Sátán tovább megy, és milyen az, amikor amellett, hogy fekélyek borítják tetőtől talpig Jóbot, amikor egy cseréppel vakargatja magát, felfoghatatlan ez. Amikor az embernek nincs békéje, nincs nyugalma, se nappal, se éjjel. Nemrég volt egy balesetem, ami 3 hétre kivont a forgalomból. És amikor aludni nem tud az ember, mert minden pillanatban felébred, amikor megmozdul a fájdalom miatt. De milyen, ez 3 hét, de milyen az, amikor az embernek folyamatosan, ahogy így mondja, cseréppel vakargatta a fekélyeit. És nem csak, hogy fizikai fájdalmai voltak, hanem az, aki áldásként mellé került a felesége, azt mondja, hogy feltehetetlenül állsz még, átkozd meg az Istent, és hajj meg, mert ez már nem élet. Milyen az, amikor azt mondhatnánk, hogy egyszerűen nem lehet már tovább fokozni a nyomorúságot. De ez az ember áll. És milyen az, amikor majd eljönnek a barátai, és ott vannak mellette 7 napon keresztül, csendben, együttérzéssel. De aztán valahogy csak szólni kell. És akkor ezek az emberek elkezdik majd mondani azt, hogy biztos van valami az életedben. Tuti, hogy neked van valamit akargatni valód, mert Isten ok nélkül nem büntet. És tudjátok, mindezt megélni úgy, hogy az embernek fogalma sincs, hogy mi zajlik a feje fölött. Én azt gondolom, hogy ebben a világban Sátánnak célja az, hogy ő háttérbe maradjon. Abban a világban, amikor megsokasodik a gonoszság, akkor Sátánnak igenis célja az, hogy háttérben maradjon. Hogy az emberek csak úgy gondolkozzanak róla, mint egy patás, ördögszarvas, piros valami. Mert ha az emberek nincsenek tudatában annak, hogy van egy angyal fejedelem, akinek a neve Lucifer volt, a világosság hordozója, a fény hordozója, aki nem állt meg az igazságban, és lett belőle vádoló, diabólusz, lett belőle embergyilkos, emberölő. Ha az emberek nem fogadják el ezt, ha nem ismerik és nem tudják, hogy van egy vádoló, akkor a sok nyomorúságot kinek fogják tulajdonítani? Ki lesz a sok nyomorúságnak és ennek a sok-sok igazságtalanságnak az okozója? Kit szídnak az emberek? Magát Istent. Sátán háttérbe van, és tulajdonképpen Istenre hárít minden nyomorúságot. Az embereknek tudniuk kell a nagy küzdelemről, tudniuk kell arról, hogy mindaz, ami esik rajtunk és a világon, ezek a vádoló művei. De egy dologra szeretném felhívni még a figyelmet, hogy az emberek mindezokkal a természeti csapásokkal és megpróbáltatásokkal tehát ezekre magyarázatot próbálnak hozni. És nagyon sokszor halljuk azt a kifejezést, hogy globális felmelegedés, vagy a világunkat meg kell, hogy mentsük. De belegondoltunk abba, hogy a Máté Evangélium a 24. fejezetében mit mondott Jézus? Mi lesz az ő eljövetelének a figyelmeztető jelei? Mik lesznek? És lehetséges, hogy pontosan ugyanazok, amiket most látunk a világunkban. És lehet, hogy azt tudjuk mondani, hogy egy globális felmelegedés, és fogjunk össze ez ellen, vagy pedig azt tudjuk mondani, hogy Jézus eljövetele közel van. Mert a jelek, amik történnek, az ő eljövetelének a közelségét mutatja. Mennyivel másabb ez a két dolog, nem? Hogy közel az, aki megoldja a szenvedést a világban. Hogy közel ennek a világnak a lezáródása. Hogy ne ragaszkodjatok emberek a vagyonotokhoz, az elképzeléseitekhez, a dolgaitokhoz, hanem egyedül Istenbe kapaszkodjatok. A hármas angyali üzenetnek az első angyali üzenete pont ez, hogy ébredjetek és féljétek azt, aki teremtett mindent ezen a világon. Aki a teremtő és aki a megváltó. Ébredjünk. Gondoljátok el, hogy az az élet, ami életünk, ami volt Jónás élete. Hogy Isten elhívott bennünket egy szolgálatra. Kiválasztott bennünket, mint egy prófétai népet azért, hogy Isten üzenetét elvigyük a világnak. Ennek a világnak, aki most a halálban, a betegségben, a nyomorúságokban van. Ez a célja az Istennek. Én azt gondolom, hogy igen. Hogy az emberek tekintetét fölirányítsuk az Istenre. Hogy megemeljük úgy az emberek fejét, mint a pusztában a mérges kígyók marásánál az életben lévő emberek, a haldokló emberek tekintetét Krisztusra, a keresztre, az érzt kígyóra irányították. Nem nekünk is pontosan ez a feladatunk ma ebben a világban? De helyette mi történik a mi életünkkel? Máté Evangélium a 6. fejezetéhez lapozzunk. Máté Evangélium a 6. fejezetében van egy rész a 27. verstől. Máté Evangélium a 6. fejezet 27. versében ezt olvassuk. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Ezt az igét körülbelül egy másfél hónappal ezelőtt mondta a Jóisten nekem, mikor fent voltam egy tetőnek a tetején. Javítottuk, és úgy éreztem, hogy mivel az elmúlt időszakban, elmúlt két évben másfél évet voltam fizetés nélküli szabadságon az egyháztól, mivel bejött a Covid, megszűntek a mozgó misszióval a kitelepülések, mivel lezártak mindent, nem voltak fesztiválok, nem voltak rendezvények, és ezért arra a munkára, amit végeztünk, szépen parkolópályára került a szerelvény. És elkezdtünk otthon építeni egy házat, a családi házunkat, és oda jutottunk, hogy felépült a ház, de teljesen amennyire lehet, tehát kifogytunk mindenből, amink volt. És el kellett kezdjek munkát vállalni. És bevállaltam munkákat. És mellette, ugye most júliustól újraindult az élet. Visszajöttem az egyházhoz, a mozgó misszióval. Új területeket kaptam még a munkámhoz. De ott voltak a régi bevállalt dolgok, amelyeket el kellett végezni. És lehetőséget kaptam arra, hogy ezeket a munkákat befejezzem. De tudjátok, olyan feszültség volt bennem, amikor ott vannak a gyülekezetek. Ott van az a munka, amit végeznem kell. De itt van az is, amit be kell fejeznem, amire a szavamat adtam. És jött még egy baleset, ráadásul. És tudjátok, ott volt az, hogy azt vettem észre, hogy vibrálok. olyan feszültség van bennem, hogy egyszerűen nem tudom higgadtan végezni a munkámat. Ha a fizikai munkát végeztem, akkor folyamatosan a gondolataim ott jártak, hogy minél hamarabb befejezzem azt, mert ennyi és ennyi dolog van, itt hívnak, innen csörög a telefon, onnan csörög a telefon. És nem tudtam türelmes lenni a fiamhoz, akivel együtt dolgozok. És amikor fönt voltam ott a tetőn, akkor a Jóisten eszembe jutotta ezt az igét. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. És én eddig ezt mindig arra értettem, ami ott a hegyi beszédben van, hogy ne aggodalmaskodjatok, hogy mit esztek, mit isztok, miben öltözködtök. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Nektek van Istenetek, aki tud arról, hogy erre van szükségetek. De én ott megértettem, hogy ez az élet minden területére vonatkozik. Mert az öltözetben az, ami körbevesz bennünket, ez lehet, hogy szűk értelemben a ruházatunk, de tágabb értelemben, ami körülvesz bennünket, az egész háztartásunk, a gyermekeink, az egyetemi tanítás a gyerekeimnek, a minden dolog, a megélhetésünktől kezdve, minden dolog ez, nem? És azt mondja az ige, hogy ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, mit ígyunk, vagy miben rohászkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Lehet, hogy most van itt még inkább annak az ideje, hogy az ember kinyissa a kezét, és elengedjen minden dolgot, és átadja Isten kezébe az aggódásait, a terheit, és minden dolgát. Lehetséges, hogy most van itt az ideje, hogy az ember rábízza önmagát Istenre. Nem tudom, hogy lesz-e még ennél inkább időszak. Most kell elkezdenünk megtanulnunk ezt, Istenre bízni mindent, elengedni mindent. Azt mondja, hogy mindezeket a pogányok kérdezik. Miért? Mert ők tudják azt, hogy ha ők megteszik, akkor meg van téve. Nincs, akire rábízhatják az életük irányítását, nem? Nincs Isten. Vagy van biztosító, nem? Vagy társadalom biztosító, vagy magánbiztosító, nem? Vagy esetleg vannak barátok, vagy valaki, aki talán csak majd segít. De ezekhez az emberekhez küldi el Isten az övéit, hogy a tekintetüket irányítsák föl a mennyei Istenre. Hogy az a Jób, aki végigment ezeken a nyomorúságokon, és ott volt Isten a háttérben fölötte szüntelen, és nem hagyta sátánt, hogy tovább haladjon azon az úton, mint amit Isten határként megszabott neki. Milyen ez a tudat, ebben a tudatban élni, hogy lehet, hogy bármi történik, lehet, hogy holnap beköszönt a családomba ez, vagy az, vagy amaz, vagy egy hét, vagy egy hónap, vagy egy év múlva, nem tudom, az Úr mit ad, de mennyire kell nekünk egyre könnyebbé és könnyebbé válnunk ezen a földön. Mennyire kell a fókuszunkat inkább a mentésre irányítani, mint a magunk fenntartására, hiszen Jézus Krisztusban nekünk mindenünk megvan, nem? Örök életünk van, ha hiszünk benne. Minden adott. Semmi híja nincs. Nekünk nem kell aggódnunk az örök életünkért. Nekünk nem kell minden nap összetákolnunk valamit, hogy működjön a mi életünkben. A Jóisten előre elkészített jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Vajon áttesszük a lábunkat a keskeny útra, amin a Jóisten fog bennünket vezetni, vagy megyünk még mindig a széles úton, fájdalmakat szenvedve, nyomorúságokat elszenvedve, és görcsölve a magunk életén és a magunk jövőjén. Egyben biztosak lehetünk, hogy a Jóisten végtelen szeretettel szeret bennünket. Lehetséges, hogy most van itt az ideje annak, hogy ezt el is kezdjük élni a gyakorlatban. El is kezdjünk imádkozni azért, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mire akarsz engem felhasználni? Mit akarsz, hogy meglássak? Hogy a Jóisten azt a szemgyógyítóért odaadja nekünk, hogy lássunk, mint ő. Hogy észrevegyük a körülöttünk lévő emberek nyomorát, azok, miről beszéltünk most szombatiskolán. hogy jöjjenek össze ima közösségek, hogy kezdjünk imádkozni minden reggel. Mi ezt tesszük. Összejövünk. Dunaújvárosban egy maroknyi csoport van. Néhány idős ember. És ott van egy 80 ezeres város. És hisszük és tudjuk, hogy Istennek emberei vannak azon a helyen. Az Úré a szabadítás, az Úré a munka, az Úré a győzelem, és az Úré vagyunk mi is. Adja meg az ő kegyelmét, hogy így is tudjunk élni az életünk minden pillanatában.